Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 150. Zsoltárunknak énekeljük el az első versét. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk végig ülve majd, és magasztaljuk így tovább a mi Urunkat, a 264. számú dicséretünk első 4 versét énekelve. 264. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Imádásodra jöttünk, szent színed elé, Istenünk, minket szerető édes jó atyánk, eléd, aki öröktől fogva örökké vagy, eléd, aki teremtetted az eget és a földet, és alkottad az embert, és aki gondviselő szereteted jóságával megajándékozod ezt az egész világot. Áldott légy minden jó téteményedért. Kérünk, hogy áld meg a mostani Isten tiszteletünket. Hisszük, te készítetted a mi számunkra. Add, hogy ígéd szava erősítsen és vigasztaljon bennünket. Könyörgünk a közénk érkezett gyászolókért. Töröld le könnyeiket, kötözd be lelki sebeiket, életnek, örök életnek beszédét tárd eléjük, hogy reménység születhessen és élhessen a szívükbe, eltávozott kedvesük felől. Imádkozunk önmagunkért, és azt kérjük, hogy bocsáss meg nekünk minden vétkünket. Emberi gyarlóságainkat fedezze el most is, ami megváltónknak, Krisztus Jézusnak drága vére, Golgotai áldozata. Könyörülj ígét hirdetőjém és minden egyes hallgatóján, ami Urunkért, a Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Istennek igéjét olvasom a mai napra rendelt újszövetségi szent ige szakaszból. Ez Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyve 9. részében van. A 9. rész első 11 versét fogom felolvasni. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nekik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái. És hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. És olyan melvértjeik voltak, mint a vas melvértek. És az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadarra száguldó sok lovas szekerek zúgása. és skorpiókhoz hasonló farkuk volt, és fullánkjuk. És a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak a neve zsidóul Abaddon, görögül Apollion, azaz vesztő a neve. Kedves testvérek, lassan két hete már, hogy Biblia olvasó kalauzunk szerint ezt a különös első olvasásra egészen érthetetlen és furcsa bibliai könyvet olvassuk napról napra, amelyiknek ez a címe, hogy a mennyei jelenések könyve. És még közel 3 héten keresztül minden áldott nap ebből a könyvből lesz egy-egy szakasz, néha egy egész fejezet, amely a kalauzunk szerint az aznapra szóló ige. Az a címe ennek a különös könyvnek, hogy a Jézus Krisztus kijelentése. Apokalipszis, tó Jézu Krisztu, Jézus kijelentése. Az eredeti görög szó, hogy kijelentés, az ilyen tartalmakkal bír, hogy az ajtó kinyitása, hogy a függöny felgörgetése, hogy az elrejtett titok megmutatása, leleplezése, a fedélnek, a takarónak az elvétele, ezt jelenti a könyv címe, hogy Jézus Krisztus valamit, ami rejtve volt az emberek előtt, most kijelent, leleplez, nyilvánosságra hoz. Izgalmas, különös és talányos ez a könyv. Calvin János, a nagy reformátorunk, a Biblia 66 könyve közül 65-höz írt úgynevezett magyarázatos könyvet. Ehhez az egyhez, ehhez a jelenések könyvéhez nem nyúlt hozzá. Utólag már nagyon jól tudjuk, hogy hibátlan döntést hozott. Éppen azért, amit tartalmaz ez a különös könyv, amire majd mindjárt vissza fogok térni. Minél zűrösebb, komplikáltabb, áttekinthetetlenebb, félelmetesebb lesz a világ, annál többször fogunk találkozni azzal a magyarosított görög szóval, hogy apokaliptikus időket élünk. Ez alatt nem azt értjük sajnos, amit eredetileg jelent ez a szó igazán. Persze az is benne van, amit értünk alatta. Akkor használjuk ezt a kifejezést, amikor valami olyan drámaivá lesz. Szinte látni a véget, és az félelmetes, akkor mondjuk, hogy ez apokaliptikus, a végidőkre utaló. De hát sokkal többet jelent ez a görög szó, illetőleg a könyv címe, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Érdemes ezt a könyvet, testvérek, olvasni és figyelni rá, mert ez a könyv tulajdonképpen egy film. Méghozzá egy Isten által készített film. És amikor olvasni kezdjük, akkor ez a film kezd peregni előttünk. Nagyon érdekes, hogy számtalan mai filmrendezőt is megihletett a jelenések könyve. Éppen azért, mert ebben a könyvben olyan alakok, olyan emberek, olyan állatok, olyan események, olyan jelenségek vannak leírva, amelyeket nem nagyon ismerünk a földi életben. Olyan jelképekkel fejezi ki Isten igéje azt, amit el akar mondani, hogy izgatja a nem hívő embereket is. Filmeket készítenek ennek az egész világnak a megsejtett dolgairól. Ezek lesznek majd a fantasztikus filmek. Sokan nem tudják, hogy ezeket az úgynevezett tudományos, fantasztikus filmeket innen ötlik. Innen születnek az ötletek. Látunk ma olyan filmeket, amelyekben egészen különös formájú lények vannak. Aki olvassa a Jelenések könyvét, az ráismer. Az nem tudja, aki nem ismeri ezt a könyvet. Ugye a probléma az, testvérek, hogy akik hitetlen szívvel, ebből eredően a könyvet meg nem értő értelemmel, ezekről a bibliai lényekről, a Jelenések könyvéből bármit is készítenek, csak rosszul értelmezhetik. Nem érthetik, hogy azok mik igazán. De Isten gyermekei igen. Mi igen. Nos hát Isten vetíti a filmet, elkezd peregni, és én ma szeretném veletek együtt nézni ezt a filmrészt, és értelmezni ezt a filmrészt, amit Isten igéje a mai napra nekünk, református keresztényeknek, bibliaolvasóknak, mára rendelt. Aztán azok számára, akik nem olvasnak Bibliát, elmondom, hogy hogyan olvassuk mi a Bibliát. Hogyan értelmezzük, hogyan gondolkozunk a Biblia felől, amikor elolvasunk egy-egy igeszakaszt, egy-egy nap. És úgy szeretném, ha a végén azok is megkívánnák Isten igéje ismerését, naponta való olvasását, akik ezt még nem teszik. Különös film ez. Ilyen filmet senki nem tud készíteni. A középső része a legizgalmasabb. Ez az Isten által készített és elénk adott film ugyanis, prófétai film. Egyszerre történelmi és üdvtörténeti film. Zajlik benne az, ami már történt a történelemben. És Isten értelmezi, hogy mi volt az. A középső része a legizgalmasabb nekem. Az, hogy ebbe a filmbe úgy peregnek a dolgok, hogy most történnek velünk. Meg van írva, és most valósul meg, velünk, a világgal, meg bennünk. És ez a film vetíti azt is, ami lesz, ami eljövendő, csupa izgalom. Ez nem a politikusok meséje, akik nem győznek hazudozni az embereknek az egész világon, arról, hogy mibe élünk, meg hogy mi vár ránk, meg hogy mi lesz, ha. Csupa hazugságba élünk. Éjjel-nappal hazudnak nekünk, mint mondta egy őszinte pillanatában egy volt magyar miniszterelnök. Igazat mondott. Így igaz. De akik nem mondják is, ezt csinálják. Isten nem. És nem is téved. Nem hibáz el semmit. Nem túloz el Isten semmit. Izgalmas könyv ez. Egyszerre akar ezzel Isten ébreszteni bennünket, józanítani, és megvigasztalni. Beszél ez a könyv arról, hogy ebben a világban a történelem kezdetétől a végső időkig egy óriási harc folyik. A sötétség erői és Isten hatalma között óriási harc folyik. Ez határozza meg döntően a történelemben azt, ami lepörgött. Ez határozza meg azt, amiben élünk, ami most valósul meg, miközben mi élünk, és a mi életünkben is valósul az. És ez határozza meg azt, ami vár ránk. Csodálatos az a rész, ami a mi időnkbe kezd élni. Ami a mi időnkbe kezd kiteljesedni. Ami éppen most zajlik. Azért lenne fontos ezt a könyvet, és általában a Bibliát, Isten kijelentését jobban érteni és ismerni. Mert minden a bőrünkre megy, rólunk szól. A mi életünkről van benne szó. Isten olvasatába. Kedves testvérek, azt mondja Pál apostol a szeretett himnuszából, hogy mi csak tükör által és homályosan látunk. És akármennyire próbál egy ember gőgös maradni, ugyan nem tudom, hogy ki az, aki kezdi ismerni önmagát, és még mindig gőgös marad. De Isten igéje nyilvánvalóan beszél, hogy mi csak tükör által és homályosan látunk. Mi semmit nem látunk tisztán. Nem véletlenül van ez így. Ezért mi igazán nem látjuk tisztán azt, ami megtörtént. Azt sem látjuk tisztán, amiben élünk. Csak ha nem tesz föl az Isten a szemünkre egy más szemüveget. Ez az a film, Isten kijelentése, ami valami mást tesz a szemünk elé, hogy lássunk. Egyszerűen mi a bűn miatt nem láthatunk jól semmit, testvérek. Egyikünk se. Csak a bűntelen, a bűn nélkül való Isten lát mindent jól. Tart a kezébe és irányít. De nem csak a világ dolgairól húzza el a függönyt a Jelenések könyvében Jézus Krisztus, hanem egyúttal a mi szívünkről is. Egy helyen azt mondja Isten égéje, az ember szíve gonoszabb mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Nekünk nem ilyen képünk van magunkról. De aki ezt a könyvet olvasni fogja, annak a szívéről is elhúzza a nem látást, a mindent eltakaró fátylat Jézus, hogy magunkat is kezdjük egyszer úgy látni, mint a gazda lát. Mit is mond ez a mostani filmszakasz? A magasság és a mélység titkairól beszél igénk. A magasság és a mélység titkairól. Persze mi tudjuk, mit jelentenek ezek a fogalmak, viszonylagos fogalmak, mihez képest magas valami, vagy mihez képest mély valami. Amikor azonban a lelki világ dolgairól beszél a Biblia, és ott használja ezt a két szót, hogy magasság és mélység, azok a fogalmak soha nem viszonylagosak. Amikor azt mondja Isten égéje, hogy magasság, akkor Istenről beszél. A menny világáról. Az Isten igazságairól. És azokra mondja, hogy az magasság. Amikor mélységről beszél a Biblia, akkor a megromlott világról beszél, a bűnről, a halálról, a sátánról, a gonoszról, és azokat mondja mélynek. Most újra olvasom az igét. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égről a földre. És adaték annak a mélység kútjának kulcsa. És megnyitotta a mélység kútját, és füst jött fel a kútból, és meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. Mit tanít Isten igéje? Kedves testvérek, amikor valamit nem értünk meg a Bibliában, amikor úgy először olvassuk, és a Jelenések könyvével ez különösen is előfordulhat, akkor nézzük meg az igék alatt való utaló helyeket. Mert a Biblia titkainak a legjobb megfejtője maga a Biblia. Nem kell kitalálni. Nem is lehet. De Isten, ahogy énekeljük, a hívőnek megfejti önmagát. Nos, a lehullott csillag mondja több helyen a Bibliánk, a bukott angyal a sátán. Fent volt az angyalok közt. Fellázadt Isten ellen, és a világosság angyalából a sötétség fejedelme lett. Ezért van olyan közel egymáshoz a szent és a szentségtelen, a tiszta és a tisztátalan, az igaz és a hamis, a szép és a rút. Ezért van, hogy az emberek nehezen tudják megkülönböztetni. Ezért lehet majd az embereket becsapni, mindjárt beszélek róla, mert nem tudják igazán megkülönböztetni, mert olyan, aki ebbe viszi őket, ráveszi, becsapja, hogy onnan jön. Látta Istentől, hogy hogy viselkedik az Isten. Látta a menny világának a törvényeit és szabályait. Látta a tisztaságot és szentséget. És most teljesen megsötétülve kerül a mélységbe. És lesz a mélység fejedelme. Úgyhogy mindent tud a tisztaságról, az igazságról, Istenről. Egy hulló csillag. Ismerjük ezt a kifejezést, szép nyári estéken lehet látni néha-néha ezt a jelenséget, hogy lehullik egy csillag. Mondjuk is ez egy hulló csillag. De használjuk akkor is, amikor egy sikerember megbukik. Amikor valaki, akinek nagyon jól ment, tönkre megy, nevetség tárgya lesz, félreteszik, nem foglalkoztatják többé, eljár felette az idő, bukott csillag, hulló csillag, magasságból a mélységbe. Angyalból lesz a földi sötétség ura. Egy csillag esett le az égből, és aláhulva megnyitotta a mélység kútját, és füst szállt fel a kútból. Testvérek, ha magunk elé képzeljük ezt a képet, hogy a füst száll felfelé, akkor tudjuk, hogy az fog történni, hogy lehetetlenné válik a tisztánlátás. Amikor a mélység útjából a gonoszság fejedelme elkezdte felereszteni a füstöt, a sötétséget, akkor az első dolog, ami az emberekkel történt, és folyamatosan történik, hogy attól kezdve nem látnak tisztán. Erről beszéltem. Nem látnak át a füstön, amelyik hordozza magával a kormot. Ez a felszálló, a mélységből felszálló füst aztán szétterül a világba, szétterül az embereken, az emberi szíveken. Mert van ilyen, hogy lelki szennyezés. és szétterül az embereken. Először is nem látnak semmit jól, és oly büszkén mennek, és ítélkeznek, és véleményt mondanak életről, halálról, emberekről, mindenről, mintha ők mindent látnának. Ha ők mindent értenének, Isten ígéje azt mondja, nem. Amióta a bukott angyal a mélység kútját megnyitotta, azóta folyamatosan árad ez a füst és szétterül. Nem lát senki jól, senki tisztán. Folyik a lelki szennyezés. Ezt is szoktuk mondani, hogy ez a dolog úgy benne van a levegőbe. Érezhetően ez már benne volt a levegőbe. Igen, benne van a levegőbe. Benne van. Testvérek, olyan fontos kérdés ez, hogy milyen levegőbe élek, és milyen levegő árad ki belőlem. Mert van nekünk is. Mindannyiunknak. Világos, hogy az árad ki belőlünk, ami belénk árad. Más nem jöhet ki belőlünk. Amikor valakinek a szájáról jön a mocsok, azt nem a szomszéd okozza vagy váltja ki, hanem bennem van. Nem a semmi jön ki, az én bensőm jön ki belőlem. Amikor elönt az indulat, amikor megengedhetetlen módon viselkedek és beszélek, az én vagyok. Az jön ki belőlem, ami belém áradt, és ami bennem szétterült. Mi szeretjük mentegetni magunkat, és azt mondjuk, hogy ő volt a hibás. Ha ő nem húz föl, én egy áldott lélek vagyok. Nem vagyok áldott lélek. Nem kell engem fölhúzni, az a mocsok ott van. Csak a pillanat kell, hogy kipöcköljék a kupakot, és jön. És jön, és árad. Testvérek, vagy a mélység hatásai áradnak ki belőlünk, vagy, mert ilyen is van, a magasság erői áradnak be, és áradnak át rajtunk. Az a baj, tudjátok, hogy a Biblia nem tud harmadik esetről. Vagy. Milyen jó, hogy nem csak a mélységből árad a füst, a korom, a sötétség, és terül rá az emberre, hanem Isten felől is jön az éltető szó, az ige. Mi azért olvassuk Isten igéjét, hogy beáradjon az életünkbe, hogy átjárjon bennünket, és kiáradjon belőlünk. Rontó és mélységbe húzó erőkkel szemben naponta várjuk Isten felemelő, tisztító, gyógyító, békességet munkáló, szeretetet árasztó igéjének erőit. Isten ígéje vigyáz benne, Isten vigyáz arra, hogy ne süllyedjünk, ne tartjunk a mélység kútja felé, hogy a korom súlyok ne húzzanak le. Aztán itt pereg tovább a film, hogy a füstből sáskák jöttek ki a földre, és hatalmuk volt, mint a skorpióknak. És kaptak egy parancsot, hogy fűhöz, zöldhöz, fához ne nyúljanak. Keleti ember igazán tudta, mit jelentett a sáska járás. Azután pusztulás volt. A Jelenések könyve szerinti sáskák a füstből jönnek, a mélységből. Nem a földre szálltak. Nem a füvekre, nem a fákra, hanem mint gonosz gondolatok, mondja Isten ígéje. Mint gonosz gondolatok kerülnek az emberbe, és szállnak át a családra, a házasságunkra, a gyermeknevelésünkre, az emberi kapcsolatainkra. Ezért olyan minden, ami ilyen. Mint skorpiók. Félelmetes ez a kép, ahogy megszúrja a skorpió az áldozatát. Úgy jönnek ezek a gondolatok. Belénk fecskendezi és szétárad bennünk. És egyszer csak úrrá lesz bennünk valami. Így születnek a házasságtörések, mondja Jézus. A lopások, a hazugságok. És minden gonoszság így születik. A gondolkozásunkba kerül be a sötétség, a mélység ereje. Ezek a sáskák mindent megesznek. A hazugság megeszi az igazságra törekvést. A hiúság sáskái megeszik a szerénységet. A léhaság a felelősségtudatot, a csúfság a szépséget, a gyűlölet sáskái megeszik a szeretetet, és egyszer csak körülnézel, és a hajdan volt boldog életed lecsupaszított, levelek és virágok nélküli, kiszáradásra ítélt, roncs. Ezek a sáskák elárasztják a tudományt, elárasztják a művészeteket, elárasztják a kultúrát, hogy legyünk igénytelen és alulkultúrált emberek. Döbbenetes dolog, hogy az agykutatók hogy jönnek rá, hogy milyen végtelenül fontos az egész lelkiségünk számára, hogy minél több kulturális szépséget, zenei értéket, irodalmi kincset vigyünk be a gondolkodásunkba. Az egész agyunk, lelkiségünk, szellemünk, benső emberünk lesz gazdagabb. Ezeknek a hiányába lesz egyre primitívebb, közönségesebb, igénytelenebb, állatias. Félelmetes igazságai vannak a Bibliának. Ennek a filmnek, amit nem egy rossz filmrendező készített, hanem Isten ad elénk. Ez a sáskaraj olyan a bibliai leírás szerint, mint valami hadsereg. Van parancsnokuk. Gyönyörűen vannak feldíszítve. Ékesek, vonzóak. Tiszteletet ébresztenek. A gondolataikat csodálják az emberek, és ilyeneket mondanak, hogy milyen tudományos, milyen modern, milyen emberséges. Ezek a sáska gondolatok lenyűgözőek tudnak lenni. Miért? Mert ahonnan jönnek, a mélység kútjából, annak a fejedelme az, aki angyal volt. Ezért az emberek hódolnak gondolatok, eszmerendszerek előtt, amelyek látszólag olyan humánusak, olyan szépek, olyan vonzóak, csak éppen a mélységből jönnek. Bizony van ilyen, a sátán által irányított szervezet, eszmék, gondolatok, gondolatrendszerek, és az emberek szinte teljesen védtelenek ezekkel szemben. Pedig, ha oda kerülnek, bekerülnek az emberbe, iszonyatos pusztítást végeznek az emberben. Milyen prófétai film. Végül már csak annyit, hogy van-e akkor esély? Van-e remény? kimenekedhet meg. Isten ígéje azt válaszolja, hogy a mélységből feláramló, füstbe megjelenő, skorpióhoz hasonlító sáskaraj halálos gondolati csípéseivel szemben egy védelem van. Ha valakinek ott van a homlokán az Isten jegye, neve, azokat nem bánthatják már. Azok élnek védelemben. Nem véletlenül bíztatunk mindenkit Isten igéje hallására, hogy gyertek, hogy olvassátok az igét, hogy hallgassátok, hogy vegyétek komolyan, hogy ne játszatok vele, hogy védelemben éljünk, és hogy tudjunk segíteni másokon, akik védtelenek. Hogy tudjuk, hogy kivel állunk szembe, és mivel harcolunk, és hogy lehet győzni, hogy segítsünk azoknak, akik elbuknak és elesnek körülöttünk. Ne csináljunk úgy, mintha mi néma leventék lennénk, mintha nekünk nem lenne Istenünk és Bibliánk. Jaj, ha tényleg nincs is! De én hiszem, hogy van. Azt mondja egy helyen Isten égé, hogy a világ fiai sóvárogva várják Isten fiait, értitek? Sóvárogva, mert marja őket a skorpió, jönnek a mélyből a gondolatok, jönnek az átláthatatlan füstön keresztül, ahogy elmondja ez a bibliai kép, és nincs esélyük, és nincs menedékük, és nem tudnak védekezni, és elbódított állapotban vannak, és azt hiszik, hogy valami szépet, jót szeretnek, hogy ők milyen emberek, milyen humánusok, milyen nagyszerű gondolatoknak laknak a szívükbe és a lelkükbe. Mert majdnem angyali, azaz ördögi. És mert majdnem angyali, olyan megtévesztő, olyan megtévesztő. Befejezzük azzal, hogy csak az elpecsételtek vannak védelem alatt. Akik Jézuséi, akik a szívüket, az életüket Jézus fennhatósága alá helyezték. Hitben. Alulról a mélységből mindent felfaló sáskaraj zúdul elő. Ördögi reménytelenné tevő gondolatokkal. Én hihetetlen sok reménytelen emberrel találkozom. Nagyon sok mosolygó, belül zokogó emberrel, aki majd összeroskad olyan terheket hordoz. Aki nagyon nehezen küzd az életében, és közel van ahhoz, hogy feladja. Hadd hirdessem, hogy Isten felül az igéből száll alá, jön Istentől, az igén keresztül, Isten csodálatos ereje, útmutatása, segítsége, tanácsa, békessége, gyógyító hatalma, mindent helyreállítani tudó hatalma. Fogadd el naponta ezt. Állj csendbe az Isten elé. Vedd elő a régi Bibliádat. Kezd el olvasni. És előtte mindig tedd össze a két kezed. És mondd el az igazat. Uram, itt van előtted egy bűnös buta gyereked, de a tiéd. Légy irgalmas hozzám. Hadd értsem meg, a te jó akaratodat. Hadd fogadjam el, hadd éljek a szerint. Kivirul az életünk. Meggyógyul minden. És ahogy az Isten mondja, mássá lesz minden, minden, minden. Skorpiók vagy angyalok? Lentről vagy fentről? Gondoljátok el, aki egy hét minden órájába annak teszi ki magát, ami lentről jön, és még egy órára sem teszi ki magát annak, ami fentről jön. Mi lesz abból? De Isten szeret és szeretné, hogy megváltozzon ez az egyensúly. Csak rajtad múlik. Ha nincs Bibliád, gyere oda hozzám, és én adok. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te jó akaratod ott van a világ felett, és készen áll beavatkozni mindenbe, hogy változzon a történelem, hogy változzon az élet, hogy megváltozzunk mi is. Köszönjük, hogy szavad ír és gyógyító erő, hogy szavadban ott van hatalmad és szereteted, és ha engedjük, hogy beáradjon az életünkbe, akkor ott minden rendbe jön. Ne haragudj, ha szeretjük a rendetlenséget, a káoszt magunkban, a gondolatainkban, az erkölcseinkben, az életvitelünkben. Ne haragudj, ha sokkal inkább táplálkozunk alulról, a sötétség felől, mint felülről, felőled. Bocsáss meg nekünk, és segíts abban, Urunk, hogy ez megváltozzon. Hadd lehessél te az életünkbe a minden. Add kezünkbe az igét. Add szánkba az imádságot. Add értelmünkbe a te beszédedet. És győzz meg bennünket a te jó akaratodról. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hirdetéseket hallgassátok meg, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelzem újólag is, hogy az iratterjesztésbe megtalálhatók és megvásárolhatók az itt elhangzó igehirdetések, mindegyik 50 forintos áron. Ezeknek az áraiból állítjuk elő a gyülekezet újságját, rövidesen jön az őszi szám, amelyet több száz példányba aztán ajándékba adhatunk a gyülekezet tagjainak. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedden este 7 órakor a FIFA Biblia órája, ez a fiatal felnőtteké, szerdán 7-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti Biblia óra, este 6 órakor kisifi, pénteken délután 5 órakor a miniifi, este 6 órakor a nagyifi Biblia órái vannak. Vasárnaponként 10 órakor kezdődenek az istentiszteleteink, ugyanekkor tartunk gyermekistentiszteletet, és gyermekmegőrzést is vállalunk. A kórus általános gyakorlata az, hogy 11:30-től próbál. Nem tudom, hogy ez ma így lesz-e. Jelentem, hogy a Reán következő vasárnap egyházmegyei rendtartásunk szerint diakóniai vasárnap lesz, ilyenkor minden gyülekezeti lelkész egy másik templomba megy prédikálni, egy bizonyos beosztás szerint. Mi hozzánk a soroksári lelkipásztor kapott beosztást, ilyen értelemben nagy szerencsénk van, ő Kis Péter, aki ebbe a gyülekezetben nőtt föl, innen került a teológiára és református lelkipásztor, és néhány évi vidéki szolgálat után most egy éves soroksár lelkipásztora, ő jön közénk a jövő héten. Mi pedig Farkasrétre fogunk menni, oda kaptunk beosztást. Ilyenkor a persejpénzt valamilyen konkrét célra szoktuk felajánlani, tehát a jövő vasárnap majd a budafoki iskola indulását fogjuk támogatni. A szokásos őszi körlevelet elkészítettem, ebben beszámolunk a gyülekezetünk életéről, az eseményekről, a terveinkről. Ennek a körlevélnek, amelyik több mint 1000 példányba készült, a borítékjait különböző helyekre most elhelyeztük. Miután több mint 100 forint egy ilyen levél kiküldése, ez több mint 100 000 forint lenne. Úgyhogy most már eljutottunk oda, hogy kérjük, hogy segítsenek ebben a testvérek. ABC sorrendbe raktuk a leveleket, ami azt jelenti az utca ABC-je szerint, hogy A-tól E-ig ezen az úrasztalán találhatók meg ezek a levelek. Tehát A betűtől E betűig az utca nevek szerint, tehát az Ady Endre utca és mondjuk az Erzsébet tér az utolsó, A-tól E-ig. Itt találhatók azok a levelek, amelyeket kérünk elvinni, és azt is kérjük, hogy főleg azok, akik fiatalak és fiatalabbak és könnyen mozdulnak, segítsenek, hogy egy-egy utcába vigyék el azokat a leveleket, amelyeket nem visznek el, mert nincsenek itt a testvérek. Tehát A-tól E-ig itt. Odakint két asztalra helyeztük el, ugyanígy névsor szerint a leveleket, folytatódik az ABC, lesznek kint majd értelmes fiatalok, akiknek azt kell mondani, hogy nem tudom én, F betű, a Fedák-Sári utca, és akkor fölveszi az F betűs csomagot, és odaadja a sajátunkat. Ebben a körlevélben beszélünk az Urkuti ingatlanunk ügyéről is, kérjük, hogy mindenki türelmesen olvassa el és hordozza a szívén. Beszélünk arról is, hiszen belekerült ebbe a levélbe egy-egy sárga egyházközségi csekk is, hogy amikor megvettük az Urkuti telket, kifizettük az első 7 millió forintot, még kettőt kell majd az év végéig kifizetnünk, mert ez 9 millió forintba került, akkor azt csak úgy tudtuk megtenni, hogy az összegyűlt 5 millió mellé a gyülekezet készpénz tartalékát 2 millió forintot odaadtunk. Így a mindennapi életünkbe gondok keletkeznek. Ugye, ahogy nektek, nekünk is jönnek a számlák, miután tudjátok, hogy az egyházközségek bevételei a hívek önkéntes adományaiból vannak, semmilyen állami pénzből nem élünk, sem önkormányzatiból, sem államiból. Soha nem éltünk, soha nem élünk. Akik ezt terjesztik, azok vagy nem ismerik az igazságot, vagy tudatosan hazudnak. Mindig a hívek önkéntes adományaiból éltünk. Ez a persejpénz és az egyházadó. Azt kérjük, hogy azok is, akik rendszeresen fizetnek, ne vegyék ezt most bántásnak, hogy belekerült a levelükbe egy ilyen csekk, ha tudnak, segítsenek, nehéz helyzetben vagyunk éppen most. Aki végleg nem tudja felhasználni ezt a csekket, az hozza vissza, mert az is sajnos drága pénzbe kerül, hogy ezeket legyártatjuk és be tudjuk tenni a borítékba. Még valami. Ha valaki nincs ebbe az 1000-be, az csak azért van, mert nem fizet egyházfenntartói járulékot. Mert a rendszerbe úgy lehet bekerülni, hogyha valaki befizeti az egyház fenntartó járulékot, bekerül a számítógépes rendszerbe, és onnan kerül át oda, ahol mindenki megkapja a körleveleinket, a meghívójainkat, az értesítőjeinket. Tehát a dolog így működik. Úgyhogy azt pótolni, testvérek, bármikor lehet. Nagy örömmel jelentem, hogy tegnap csendes délutánunk volt, mindkét gyülekezeti terem zsúfolásig tele volt. Először volt egy közös alkalom, aztán külön a lányoknak egy alkalom, és külön a fiúknak, férfiaknak egy alkalom. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, szép délután töltött itt az a 80-100 fiatal és néhány, már a fiatal koron éppen túllévő asszony testvérünk, a legidősebb talán valamivel elhagyta a 80-at is, ha ezzel nem mondok bántót, de föllelkesítette őket az, hogy szerelem, párválasztás, család, házasság, nem ők, hanem van menye, leánya, unokája, és bölcs asszonyként szeretne segíteni neki. Nagyon bölcs döntés volt a részükről ez. Kárpátaljára keresünk, testvérek, egy 4 gyerekes családnak gázkonvektort és babakocsit. Ez egy olyan család, akikkel fölvettük a kapcsolatot a nagy árvíz idején, akkor elmosta a családi házukat, sok száz magyarnak elmosta az árvíz. Azóta ők elkezdték újra az életüket, született ebbe a családba 4 kisgyerek, és hát ugye tudjuk, hogy a kárpátaljai régióban iszonyatos magas, 40% fölötti a munkanélküliség, nagyon sok szegény magyar testvérünk él, és mi úgy gondoltuk, hogy ne csak akkor segítsünk, ha árvíz van, hanem annak, aki éhes, annak másnap is ennie kell, aki szomjas, annak másnap is innia kell, nem csak az árvíz után. Ezért folyamatosan tartjuk sok családdal a kapcsolatot, és ezek közül az egyiknek kéne ezzel segíteni. Valamikor itt a templomban is voltak gázkonvektorok, ezeket már mind kihortuk Kárpátaljára. Voltak cirkok, mindent kihortunk, most nincs és kellene. Tehát ha valaki tud segíteni, használt, félretett, vagy valakiről tud, akinek ilyenje volt, talán még megvan valahol letéve, az jelezze már nekünk, szívesen el is hozzuk, ha úgy alakul, csak próbáljunk meg segíteni. A másik pedig egy babakocsi, úgy tudom, hogy 6 hónapos most az a gyerek, akinek erre szüksége lenne ugyanebben a családban. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk, hogy az imádságba hallhattátok már az elmúlt héten kísérték el szeretteik Solymos Dezsőné testvérünket, aki 92 esztendőt élt. Isten nagyon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a megkezdett 264. számú dicséretnek énekeljük el az utolsó, az 5. versét, majd a himnuszt. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.